Donald Trump amerikai elnök még július 12-én a közösségi oldalán jelentette be, hogy várhatóan augusztus 1-től 30%-os vámot vet ki az Európai Unióból érkező termékekre. A bejelentés részletei még nem ismertek, ha azonban az intézkedés valóban megvalósul, azaz exporton, elsősorban a jármű és az akkumulátorgyártáson keresztül a magyar gazdaságot is visszahúzhatja, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Szabó Dániel arra is felhívta a figyelmet, hogy mindeközben az Európai Unió is keresi a menekülő utakat termékei értékesítésére.
Ahogy ezt már megszokhattuk a vámháborúban, ezek a bejelentések az Egyesült Államok elnökétől jellemzően saját közösségi média platformján a Truth Social-on érkeznek, és nem kapcsolódik hozzájuk semmiféle elnöki rendelet, amivel a jogi hatályra lehetne következtetni. Általában a Fehérház sajtósai szoktak valamiféle bővebb tájékoztatást adni arról, hogy pontosan mire is számíthatunk. Most egyelőre az világos, hogy ez a belengetett 30%-os alapvám, ez augusztus 1-től lenne érvényes az egész uniós importra, és ráadásul bizonyos szektoroknál, amik a magyar gazdaság szempontjából kritikusan fontosak, tehát például a járműipari termékeknél, nem csak az autóknál, tehát maguknál a készjárműveknél, hanem a hozzá kapcsolódó autóalkatrészeknél is, érvényes lenne egy 25%-os kiegészítővel, ugyanígy egyébként az élelmiszereknél egy 17%-os tarifát lengettek be, ahogy egyébként minden vámnál ennél is hiányzik ennek bármiféle jogi dokumentációja. Így azért sok dologban nem lehetünk biztosak, de azt tudni, hogy az Európai Unión belül, itt Brüsszelben több kereskedelmi tárgyalásokra rálátó személlyel beszéltem, és azért az világosan látszik, hogy alapvetően még mindenki arra számít, hogy lesz egy megegyezés, egy olyan tárgyalási keret, ami alapvetően még nem fogja tisztázni azt, hogy pontosan hogyan néznek majd ki az unióra alkalmazott vámok, viszont egy olyan rendszer, amin belül majd tovább lehet tárgyalni ezután az augusztus 1-i határidő után. Egyébként az Európai Unió nem letornadrággal várja azt, hogy Donald Trump alkalmazza ezeket a kereskedelmi korlátozásokat, hanem be van készítve több nagyon komoly szankciós lépés is arra az esetre, hogyha nem sikerülne megegyezni a határidőit.
Említettük azt, hogy ez ránk nézve az autóiparon keresztül jelentős negatív hatással bírhat, de hogy milyen mértékű kárt okozhat, azt meg lehet most becsülni?
Vannak erre vonatkozó becslések. A legutóbbi az a BNP Paribas által elkészített elemzés volt, amely arra jutott, hogy Magyarország esetében függően attól, hogy a német járműipari értékláncot mennyiben érinti ez a szankciós intézkedés, mert tulajdonképpen ezek a kereskedelmi vámok tekinthetők alapvetően kereskedelmi szankciós lépéseknek, akár a magyar GDP 0,5 vagy 1,4%-át is érinthetik az exporton keresztül. Azonban azt fontos látni, hogy ezek a becslések alapvetően abból indulnak ki, hogy a piaci szereplők nem reagálnak arra, hogy ezek a kereskedelmi lépések életbe lépnek, és inkább azzal számolnak, hogy visszaesik az export, ami alapvetően két feltevésből is hibás. Az egyik az az, hogy a játékelméletből is tudjuk, hogy a szereplők azon mindig próbálják minimalizálni a veszteségeiket. Ez jelentheti azt, hogy új piacokat keresnek, valamint alapvetően a vámokat nem az európai exportőrök fizetik meg, hanem az amerikai importőrök, és rajtuk keresztül pedig az amerikai fogyasztók. Emiatt előfordulhat az, amit nagyon sok esetben már láttunk is, például a német luxusautók esetében, hogy ugyan alkalmazzák ezekre a 25%-os vámot, amit már korábban kivetett az amerikai elnök, viszont ezeket nem egyben teszik rá a termékek árára, hanem szétterítik, így például az Amerikában gyártott járművek esetében is áremelkedés látható, és sokkal kisebb mértékben emelkedik a német termékeknek az ára, mint amennyit egyébként az export esetében, vagy pontosabban az import esetében ezek a vámok mint költség jelentenének. Alapvetően azért az Európai Unió kétféle megoldásban gondolkodik azzal kapcsolatban, hogy az Amerikai Egyesült Államok által alkalmazott vámok hatását csökkentse. Az egyik nyilván az, hogy tárgyalásos módon megpróbálják ezeket leszorítani, és különböző ajánlatokat tesznek. Másik pedig az, hogy a világ többi része felé nyitnak a kereskedelmi ügyekben, és próbálnak megállapodásokat kötni a világ más tájaival. Na most Donald Trump megválasztása óta, tehát 2024. novembere óta az Európai Unió 33 darab kereskedelmi megállapodást, vagy erre vonatkozó szándéknyilatkozatot írt alá. Ebből kifolyólag azért már új piacok látszódnak az európai gyártók esetében. A legfontosabb ezek közül India és a Mercosur országok lehetnek, ahova egyébként már az elmúlt időszakban látszott is, hogy nőtt az exportkivitel. Így, hogyha most egy becslést kellene mondani, akkor ez a 0,5-1,4%-os magyar GDP kár vélhetően inkább az alsó feléhez lesz közelebb, tehát a 0,5%-hoz, de első körben ez meg fogja érezni a magyar gazdaság is. Gondolhatunk itt például arra, hogy a Magyarországon gyártott akkumulátorok 20-25%-a, vagy közvetlenül, vagy már járművekbe beépítve, de az Egyesült Államokba exportálódott. Mindenképpen egy fájdalmas hatás lenne, de azért mindenkinek azt üzenném, hogy az az augusztus 1-i határidő az vélhetően nem úgy fog kinézni, ahogy most a trúszósoros bejelentésekből ismerjük, várhatóan vagy egy kisebb bántétel lesz, vagy hogyha eszkalálódik is a konfliktus, akkor is valószínűleg tűnik az, hogy ezt a határidőt újra és újra ki fogják tolni. És valójában az EU-nak a tárgyalási stratégiája nagyon sokáig arra épült, hogy egészen addig húzzák ezeket a kereskedelmi tárgyalásokat az amerikai elnökkel, amíg mondjuk a Mercosur országokkal, tehát a latin-amerikai nagygazdaságokkal és Indiával vagy a világ többi részével megfelelő kereskedelmi egyezményeket tudnak kötni, és ezek hatályossá válnak és életbe lépnek.
Szabó Dánielt, a Portfólió elemzőjét hallották. Szeptembertől legalább 60-70 ezer fiatal vághat bele az első lakása megvásárlásába az Otthon Start program keretében az ingatlan.com becslése szerint. A portál gazdasági elemzője elmondta, hogy eddig évente a 18 és 35 éves korosztály körülbelül 30-40 ezer ingatlan vásárlást bonyolított le 2020 és 2023 között, vagyis az új program megduplázhatja a vásárlók számát. Balogh Lászlót kérdeztem.
Ha abból a tényből indulunk ki, hogy a 18-35 éves közötti korosztály az, aki legnagyobb arányban vásárolja az első lakását, és ez a korosztály 2020 és 2023 között 30-40 ezeres darabszámban bonyolított ingatlanadásvételi tranzakciókat vevői oldalról nézve, akkor minimum 30-40 ezer első lakásvásárlóval számolhatunk a következő időszakban is, sőt, ehhez még hozzájöhet azok az ingatlan piacról kiszoruló, az elmúlt 10 évben az első lakásvásárlásukat folyamatosan elhalasztó réteg is, akinek köszönhetően ez a 30-40 ezres szám akár meg is duplázódhat. Ennek következtében alsó hangon is legalább 60-70 ezer olyan első lakásvásárló léphet piacra, aki ki tudja használni az Otthon Start hitel feltételeit.
Hitelképes ez a korosztály? Van elég jövedelme? Milyen adatok állnak ezzel kapcsolatban rendelkezésre?
A KSH rendelkezik korosztályra bontott átlagjövedelmi szintekkel, és ebből az derül ki, hogy a 20-29 év közötti munkavállalók átlagos nettó havi jövedelme 415 ezer forintot tesz ki, a 30-39 éves korosztályé pedig 485 ezer forint. Hogyha a jelenlegi adósságfék szabályokból indulunk ki, akkor az alapján arra lehet számítani, hogy a havi jövedelem felét lehet törlesztő részletre fordítani. Ez pedig egy 207 ezer, és egy elméletben egy 240 ezer forintos törlesztő részletre is elegendő lehet, ami gyakorlatilag az Otthon Start hitelprogram maximumát is elérheti, hiszen az 50 millió forintos 3%-os 25 évre felvett hitel havi törlesztője 237 ezer forint. Tehát még a 20-29 éves korosztály átlag fizetése is elegendő lehet egy közel 41 millió forintos hitel felvételére, amihez, hogyha hozzáteszük a 10%-os önrészt, ami elvárás lesz a bankok részéről, akkor ebből egy 45 millió forintos ingatlan is finanszírozható, ez pedig Budapesten is egy 33 négyzetméteres ingatlan megvásárlását is lehetővé teszi. Tehát mondhatni, hogy még Budapesten is hitelből meg tudják venni első lakásukat az átlagkeresettel rendelkező fiatalok, aki pedig mondjuk az kevésbé fiatal korosztályba tartozik, tehát a 30-39 éves korosztályba, és átlag jövedelemmel rendelkezik, ő az Otthon Start program maximális hitelkeretét le tudja hívni.
Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető elemzőjét hallották. Több eszközzel is tud javítani hitelképességén az, aki szeretne élni a szeptembertől induló Otthon Start program lehetőségeivel, hívta fel a figyelmet a Money.hu vezetője. Korponai Levente az ilyen lépések között említette a hitelkártyák visszaadását, az adóhatósági tartozások befizetését vagy a folyószámla egyenek feltöltését. A részletekről kérdeztem a szakértőt.
Alapvetően a bankok, amit leginkább vizsgálnak, az ingatlanon kívül a jövedelem. Ott az lenne a legfontosabb, hogy egy rendszeres és igazolható jövedelemmel rendelkezzen az ügyfél. Nyilván a munkabér ilyen szempontból a legelőnyösebb, ami utalással érkezik, és nem készpénzzel, hiszen a készpénzes munkabért az gyakran nem veszik figyelembe a bankok, vagy csak kisebb részben veszik figyelembe, hiszen nem leigazolható. És ezen kívül pedig a jövedelemnek a nagysága számít még, tehát hogy az új hitel törlesztője az kigazdálkodható legyen a jövedelemből, figyelembe véve a meglévő hiteleket is. És akkor itt vannak olyan pontok, amiket egyébként már most érdemes átgondolni, hogyha ezzel a hitellel is szeretnénk élni. Ilyen például egy ilyen tipp, hogy a hitelkártya keretünket, hogyha nem használjuk, akkor szüntessük meg. Hiszen hogyha hitelkártyánk van, de még csak nem is használjuk, akkor is a hitelkeretet figyelembe veszi a bank, és ez rontja a jövedelemnek a terhelhetőségét. Hiszen a bank azzal fog számolni, hogy bármikor hozzá nyúlhatunk ehhez a hitelkerethez, és akkor nem feltétlenül marad annyi jövedelmünk, hogy a otthon tartós hitelnek a törlesztőjét fizessük. Tehát ezt érdemes átgondolni, és hogyha nem használjuk, akkor ezt szüntessük meg. Illetve egyéb ilyen tipp még az, hogy a meglévő hiteleket is pontosan törlesszük, és hogyha vannak esetleg kisebb tartozásaink, akkor azokat fizessük vissza minél inkább, hiszen ez is a banknak egy biztosítékot ad, hogy jó adósok vagyunk, és minden terhünket tudjuk fedezni, és ugyanígy a bankszámlánt is, ugye jellemzően egy 3 havi bankszámla kivonatot kér a bank, és akkor ott olyan tételeket vizsgál, hogy mindig van-e fedezet a bankszámlán, a rendszeres kiadásokat tudjuk-e fizetni, például nincs rajta szerencsejátéknak nyoma, itt most nem kifejezetten a lottóra gondolok, de például, hogyha online szerencsejátékos költéseket lát a bank, akkor az gyanús lehet a számára, és akkor azt akár pontosabban is ki akarja vizsgálni, és ezen is múlhat a hitelfelvétele.
Ez utóbbi esetben mire kell gondolni? Ahogy említette, nem a lottóról van szó.
Nyilván online nagyon sokféle lehetőség van, akár nem csak magyar, hanem külföldi oldalakon is játszani, vagy szerencsét próbálni. Ezek jellemzően ilyen online kaszinók, kártyajátékok. Igazából nem is feltétlenül a jellege fogja érdekelni nagy valószínűséggel a bankot, hanem az, hogy ilyen jellegű cégnél van-e költésünk, vagy sem, illetve az milyen mértékű, milyen rendszerességgel. Most nyilván, hogyha egyszer-egyszer az ember ezt kipróbálja, az nem akkora probléma, de például egy szerencsejáték függőség az már gondot okozhat hitelfelvétel esetén.
Azzal is foglalkozni kell, hogyha valakinek van egy folyószámla hitelkerete, akkor ne tartózkodjon tartósan negatív tartományban.
Így van, a folyószámla hitelkeret is egy nagyon jó példa, arra is érdemes odafigyelni, hogy ne legyen negatív az egyenlegünk, de ilyen például a NAV-os tartozások is, azt is jó, hogyha elkerüljük, mert esetlegesen egy múltbeli inkasszó az akár a hitelbírálat elutasításához vezethet. Érdemes a bankszámlánkat, meg a jövedelmünket tisztán tartani ahhoz, hogy biztos lehessen a hitelfelvétel. Viszont ez nem csak a hitelfelvétel előtti időszakot jelenti, hanem én azt javasolnám, hogy nyilván a hitelfelvétel után is igyekezzünk minél tisztában tartani a pénzügyeinket, és átgondolni a költéseinket, hiszen ha már megvan a hitel, akkor annak a törlesztőjét azt fizetnünk kell, és ki kell tudni gazdálkodni. Nehogy Isten, hogyha esetleg ott nem tudunk helytállni, akkor ugye az ingatlan is bánhatja.
Orponai Leventét, a Money.hu vezetőjét hallották. Az áprilisi havi alapú 5,4%-os bővülés után májusban is jól teljesített a hazai építőipar a KSH adatai szerint. A növekedés 2,5% volt, éves összevetésben pedig az ágazat teljesítménye 3,6%-kal lett magasabb, mondta a Granit alapkezelő vezető közgazdásza. Regős Gábort kérdeztem.
Mindenképpen kellemes meglepetés a mostani adat. Havi alapon egy 2,5%-os növekedést látunk. Ez ugye önmagában még nem lenne meglepő egy építőipari adatnál, de azután meglepő, hogy áprilisban pedig 5,4% volt a növekedés, tehát ezután én arra számítottam, hogy egy negatív irányú korrekció lesz. Éves alapon 3,6%-kal nőtt az ágazat termelése a nyers adatok szerint, munkanapokkal kiigazítva pedig 5,5%-kal. Hát növekedést itt rég láttunk egészen pontosan egy éve, tehát ezért mondom azt, hogy makroszinten ez egy nagyon jó adat. Növekedés havi szinten és éves szinten is nem vagyunk ehhez hozzászokva.
Mi az, ami támogatta azt, hogy ilyen jó számot produkáljon az építőipar?
Abszolút az egyéb építmények építése támogatta, itt 26%-os volt a növekedés. Ez azt jelenti, hogy leginkább itt állami beruházások húzhatták az ágazat teljesítményét. Ugye az egyéb építményekhez tartoznak olyan dolgok, mint utak, vasutak, viszont hát azért van itt rossz hír is, az épületek építésének volumenek 9,3%-kal csökkent egy év alatt. Hát ide tartoznak például lakásépítések, vagy ugye az iparnak a beruházása, amikor egy gyártócsarnokot építenek. Itt azért van visszaesés, részben az uniós források hiánya, részben pedig az okozza a problémát, hogy azért az iparnak a kilátásai továbbra is borúsak. Nem látszik, hogy a külső kereslet javulna, vagy nem látszik az sem, hogy mitől javulna, tehát nincs szükség kapacitásbővítő beruházásokra.
Mit mutat a rendelésállomány, folytatódhat ez a jó irány a következő hónapokban?
A rendelésállománynál ugyanazt látjuk, mint a teljesítménynél, tehát 11,5%-kal magasabb a rendelésállomány volumene május végén az egy évvel korábbinál. Viszont ugyanez a kettősség megmutatkozik, tehát az épületek építésére vonatkozó szerződések 9,4%-kal csökkentek, míg az egyéb építményekre vonatkozó 29,3%-kal növekedtek. Hát itt persze a kérdés, hogy ezt a költségvetés mennyire fogja vagy nem fogja bírni, tehát hogy mi az, ami ebből ténylegesen megvalósul, illetve milyen ütemezéssel tud megvalósulni.
Támogathatja a nemrég bejelentett otthonstart program az építőipar jövőbeni vagy közeljövőbeni teljesítményét?
Mindenképpen nagyon remélem, hogy támogatni fogja, ugye akkor van értelme, ha csak a meglévő lakásállomány cserél gazdát, akkor azért kevesebb értelme van. Ugye nagyon nagy probléma, hogy Magyarországon kevés lakás épül, tavaly nagyjából 13 ezer épült, ezt azért hát legalább kétszerezni kellene. Ugye itt a lakhatási tőke program a másik, ami erre pozitív hatást tud kifejteni. Hát persze ez az építőiparnak csak egy kis szeglete, itt azért az ipari konjunktúra fellendülése lenne még nagyon fontos, illetve hát persze az uniós forrásokhoz való hozzáférés.
Májusban lassult a keresetek emelkedésének üteme az előző havi 9,8%-ról 7,8%-ra. Ebben a hónapban a nettó átlagkereset 483 ezer forint volt, a nettó kereset medián értéke pedig valamivel több mint 391 ezer forintot tett ki. Ismét Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát kérdeztem.
Folytatódott az átlagkeresetek növekedése májusban is, de ennek az üteme azért látványosan csökkent. Áprilisban 9,8% volt, ez májusra 7,8%-ra mérséklődött. Ebben két tényező van benne. Egyrészt az, hogy ez az áprilisi adat, ez kiugróan magas volt, tehát ennek fényében nem meglepetés a csökkenés. Másrészt viszont ez a 7,8%, ez az idei évben eddig a legalacsonyabb adat, tehát azért semmiképpen nem tekinteném jónak. Ugye, hogyha megnézzük a különböző szektorokat, akkor a vállalkozásoknál történt a csökkenés inkább 9,9%-ról 7,4%-ra, míg a közszférában még egy kicsit gyorsulni is tudott a bérnövekedés 8,4%-ról 9%-ra.
Mi az oka annak, hogy ahogy említettük, ez az idei legalacsonyabb mértékű emelkedés?
Alapvetően az első oka az, hogy tavaly volt egy nagyon magas 13%-os átlagos keresletemelkedés, idénre nem is vártunk, ekkor hát egy ilyen 8-9%-ot vártunk éves átlagban, és hát persze amíg erre a 13%-ról az alacsonyabb szintre átállunk az idő. Tehát ugye nem mindenhol januárban emelnek bért, így az átlagbér növekedés is fokozatosan csökken, fokozatosan áll be az új szintre. Most nagyjából erre beálltunk szerintem, majd a későbbiekben még lehet egy növekedés. A másik ok, ami szintén egy fontos probléma, hogy a munkaerőpiac nem annyira feszes. Tehát nincs az, ami korábban volt, hogy versenyezni kell a munkavállalóért, többet kell ígérni, hogy odajöjjön, és ugye a munkaadó pedig nem emel bért, hogyha arra nincs rákényszerítve, vagy kisebb béremelést ad, tehát ez a feszesség az, ami most hiányzik a munkaerőpiacról még.
Hogyha a százalékok mögé nézünk, akkor mit mutat a statisztika? Mennyi volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók nettó átlagkeresete, illetve mennyi volt a nettó kereset medián értéke?
A bruttó kereset az 702.800 forint volt átlagosan, a nettó pedig 483.000 forint. Ugye, hogyha ennek a nettónak a mediánját nézzük, tehát azt, aminél a társaság fele teljes munkaidőben foglalkoztatottakról beszélünk, kevesebbet, a fele pedig többet keresett, akkor ez 391.200 forint volt, tehát közel 400.000 forint az, amire azt mondhatjuk, hogy az átlagos magyar keresi. Ezt mindenki eldöntheti, hogy ez kevés vagy sok.
A reálkeresetek miként alakultak, folytatódott-e a reálkeresetek emelkedése? Ugye itt már talán kisebb ütemű emelkedést lehet megfigyelni, mint ami korábban volt.
Így van, a reálkeresetek növekedése 3,2%-ot tett ki májusban, ugye 4,4%-os infláció volt, ezzel kell korrigálni a reálkereseteket. Hát ez a 3,2% azért nem annyira nagyon sok, de hát persze ugye a termelékenység növekedés sem annyira sok mostanában, tehát ahhoz, hogy ez a reálkereset növekedés erőteljesebb legyen, ehhez kellene az, hogy a gazdasági növekedés is magasabb legyen, az infláció csökkenjen, munkaerőpiac feszessége fokozódjon, illetve hát persze nagyon fontos szerepe van a garantált bérminimumnak, hiszen ugye ez a munkáltatók egy jelentős részénél meghatározó a kereset szempontjából.
Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát hallották. Az elmúlt hónapokban újra megszaporodott a Magyar Nemzeti Bank nevében kezdeményezett csalási kísérletek száma. Csak idén az év első 6 hónapjában a banki ügyfelek 172 ilyen esetet jelentettek, mondta az Inforádiónak a jegybank felügyeleti szóvivője. Binder Istvánt kérdeztem.
Kétféle csalási mintázatot látunk, mind a két esetben a jegybank munkatársaként mutatkoznak be a telefonon jelentkező csalók. Az egyik eljárás során azt füllentik az ügyfeleknek, hogy jogtalan tranzakciókat látnak a bankszámlájuknál, kártyájuknál, és adatokat szeretnének egyeztetni. Ennek az adategyeztetésnek az a lényege, hogy megpróbálják megszerezni a bankszámla vagy bankkártya bizalmas azonosítókat, adatokat, akár a kártya hátlapján található 3-jegyű CVC-kódot is, vagy akár PIN-kódot is, és ezt követően online vásárlásokkal próbálják leemelni az ügyfelek pénzét, az ügyfelek számlapénzét vagy kártya összegeit. A Nemzeti Bankra hivatkozó másik csalási típusnál úgynevezett telefonos piackutatást végeznek. Általánosságban arról érdeklődnek szintén a Magyar Nemzeti Bank munkatársainak kiadva magukat, hogy az ügyfelek értesültek-e úgy általában a banki csalásokról, azoknak a típusairól, és a beszélgetés megint csak oda fut ki a végén, hogy eloszlatva az ügyfelek képességét megpróbálják kiszedni tőlük a banki adataikat. Ebben az esetben is nyilvánvalóan a fogyasztók megkárosítása a cél. Összességében a jegybank nevében történő visszalésről 172 ügyfél számolt be a Nemzeti Bank ügyfélszolgáltatón az első fél évben, tehát azt lehet mondani, hogy megint egy csalási hullámot látunk. Nem ez az első, hiszen 2023. szeptemberétől, aztán tavaly májusban, szeptemberben újabb és újabb kísérletek voltak, akár a Nemzeti Bank számát, telefonszámait tudták időlegesen klónozni, akár különböző befektetési, garanciavállalási felhívással fordultak az ügyfelekhez a Nemzeti Bank nevében, tehát nagyon sokszor használják a mi nevünket, és ezért tesszük mindig azonnal közzé a felhívást, azonnal tájékoztatva az ügyfeleket arról, hogy nagyon kell figyelni, hiszen ismét egy hullám közepén vagyunk.
Binder Istvánt, a jegybank felügyeleti szóvivőjét hallották.